Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek ígéjét olvasom, hitünknek megerősítésére, lelkünknek építésére, amint írva található a Királyok első könyvének 20. részében, a 20. résznek válogatott verseiben. A gyülekezet Isten ígéjét helyét elfoglalva, nyitott szívvel, keresztényekhez illő alázattal hallgassa meg. Ben-Hadád, Arám királya összegyűjtötte egész haderejét. 32 király volt vele lovakkal és harci kocsikkal. Így vonult Samária ellen, körülzárta és ostromolni kezdte. Akkor egy próféta lépett Áháb, izraeli király elé, és így szólt, ezt mondja az Úr. Látod ezt a nagy tömeget? Én ma a kezedbe adom ezt, és akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr. Áháb ezt kérdezte, kik által? Ő így felelt, ezt mondja az Úr, a tartományi vezérek katonái által. Ki kezdje meg a harcot? Kérdezte Áháb. Ő így felelt, te magad. Ekkor Áháb megszemlélte a tartományi vezérek katonáit, 232 embert. Azután megszemlélte az egész hadinépet, csupa Izraelit, 7000 embert. Amikor délben kivonultak, Ben-Hadád már részegre itta magát a sátrakban, azzal a 32 királlyal együtt, akik segítették. Először a tartományi vezérek katonái vonultak ki, Ben-Hadád embereket küldött oda, és azok jelentették, hogy Samáriából emberek vonultak ki. Ő azt mondta, ha békés szándékkal jöttek, fogjátok el őket élve. Ha pedig harcolni jöttek, akkor is élve fogjátok el őket. Közben a tartományi vezérek katonái kivonultak a városból, utánuk pedig a haderő. Mindenki levágta az ellenfelét, megfutamodott Arám, Izrael pedig üldözőbe vette. Arám királya Ben-Hadád elmenekült Lóháton a lovasokkal együtt. Kivonult Izrael királya is, vágta a lovakat és a harci kocsikat, és nagy vereséget mért Arámra. Akkor a próféta odalépett Izrael király elé, és ezt mondta neki, feszítsd meg erődet továbbra is, értsd és lásd meg, hogy mit kell tenned, mert egy esztendő múlva ismét ellened vonul Arám királya. Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé, ami ige hallgatásunkat, ige olvasásunkat, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked, hogy összegyűjtötted a te népedet e neked szentelt helyre. Megköszönjük neked, hogy összegyűlhettünk, mert hallhattuk a te szent hívásodat. Megköszönjük, hogy nem csak hívtál bennünket, de egyben erőt is adtál, egészséget is adtál ahhoz, hogy a te szent hajlékodban, a te népeddel és veled találkozhassunk. Köszönjük neked, kegyelmednek eme megnyilvánulását, szeretetednek kézzel fogható voltát. Azért fohászkodunk most hozzád, hogy ez a rövid idő, amit most eltöltünk ebben a hajlékban, ne teljen el hiába. Azért könyörgünk hozzád, hogy megszólítassunk a te szent ígéd által. Könyörgünk, segíts abban bennünket, hogy tudjunk most mindent kívül hagyni, mindent, ami a mi gondolatainkat lefoglalja, jót és rosszat, szépet és csúnyát, és valóban megüresítve magunkat, tudjunk megállani előtted, és elfogadni, befogadni azt, amit te nekünk akarsz adni. Könyörgünk, hogy szólíts meg bennünket ígéd által. Hisszük és valljuk, hogy a te ígéd élő és ható. Hisszük és valljuk, a te ígéd igazság. Szent fiadért, Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre készülve 172. énekünket énekeljük. A 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Az a szent ige, melynek alapján Istenünk üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Isten szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található a már felolvasott ige szakaszban, illetve annak közvetlen folytatásában, a Királyok első könyvének 20. részében, a 23. verstől a 30. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet Isten ígéjét és annak magyarázatát helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa meg. Arám királyának ezt mondták szolgái. Ezeknek az istene a hegyek istene, ezért voltak erősebbek nálunk. De ha a síkságon ütközünk meg velük, biztosan mi leszünk az erősebbek. Tégy azért a következőképpen. Távolítsd el mindegyik királyt, helytartókat nevezd ki helyükre. Azután szervez magadnak olyan haderőt, amilyent elvesztettél, továbbá ugyanannyi lovat és harci kocsit, mint amennyi volt. Azután ütközzünk meg velük a síkságon, és biztosan mi leszünk az erősebbek. Ben-Hadád hallgatott szavukra, és úgy tett. Egy esztendő múlva Ben-Hadád megszemlélte az arámokat, azután Afék ellen vonult, hogy megütközzék Izraellel. Izrael fiait is megszemlélték, ellátták őket élelemmel, és így indultak az arámok ellen. Izrael fiainak a tábora olyan volt azokkal szemben, mint két kis kecskenyáj, az arámok viszont ellepték a földet. Akkor előlépett az Isten embere, és ezt mondta Izrael királyának, így szól az Úr. Mivel azt mondták az arámok, hogy az Úr a hegyek istene, de a völgyeknek nem istene, ezért ezt az egész nagy tömeget kezedbe adom, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. 7 napig táboroztak egymással szemben, a 7. napon azután csatára került sor, Izrael fiai levágtak 100 000 alámgyalogost, egyetlen napon. A megmaradtak Afék városába menekültek, de a várfal rászakadt a megmaradt 27 000 emberre. Ben-Hadád is a városba menekült, és szobáról szobára bujkált. Szeretett testvéreim, a mai alkalommal Akháb király életének egy kevésbé ismert részletét hoztam közétek. A bibliaolvasó kalauz vezetését követve az elkövetkező napokban fogunk megismerkedni jobban, teljesebben a vele kapcsolatos történetekkel. Akáb egy nagyon érdekes uralkodója volt Izraelnek, az Omri dinasztiának volt második uralkodója, egyrészt egy kiváló hadvezér, hihetetlen jó stratéga, olyannyira, hogy a halálát leíró történetből az derül ki, hogy az ellenségnek a harcosai kizárólag rávadáztak, mert tudták, hogy ha ő meghal, akkor elvész a teljes izraeli had. Akháb ezen kívül jó szervező volt. Nagyon szépen megszervezte Izraelt, ravasz uralkodó volt, és ott van az éremnek a másik oldala, amiről úgy sokan megfeledkeznek, akik nem a Bibliából ismerik ezt az uralkodót, Izrael egyik legistentelenebb királya volt. Az ő nevéhez köthető a Jezreelbéli Nábótnak a brutális meggyilkoltatása egy koncepciós perben. Történetei inkább arról szólnak, hogy mit ne tegyünk, mint arra világítanak rá, hogy mi a helyes Isten színe előtt. Rossz hírét nem csak magának köszönhette, hanem feleségének, Jézabelnek, aki a tíruszi uralkodó leánya, és így lett idegen emberként Akháb hitvese. Utálta, lenézte a zsidókat, és lenézte a számára érthetetlen és ridegnek tűnő istentiszteletet, és szinte missziói hévvel fogott hozzá az idegen istenek kultuszának terjesztéséhez. Működése nyomán általános hitehagyás fenyegette Izrael népét. Nem véletlenül teszi fel a kérdést Illés próféta, aki szinte tökéletes ellentéte Akhábnak, ebben a korszakban, mint egy ellenfele is, azt a kérdést, amely nem csak akkor volt fájdalmas, de úgy gondolom, hogy mindig fájdalmas, hogyha Isten ezen keresztül szólít meg bennünket, meddig sántikáltok még kétfelé. A felolvasott történet, amelyet hosszabb igeként helyeztem szívetekre, és a textusként felolvasott igeszakasz két hadjáratnak története. Két olyan hadjáraté, amit Ben-Hadád, Arám királya vezetett Izrael ellen. A túlerőben lévő Arám csapatok egy nagyon durva provokáció után megtámadják Izraelt, majd egy esztendőn belül két alkalommal szenvednek megsemmisítő vereséget. Nagyon érdekes mind a két csata, mert 32 király kíséri az egyik alkalommal Ben-Hadádot, míg a zsidóknak a serege összesen 7233 főt tesz ki, hadvezérekkel, királlyal, mindenkivel együtt. A másik csatában pedig, ahogy a Szentíró nagyon pontosan lejegyzi, 127 ezer arám katona támadt a maréknyi, két kis kecskenyájként leírt izraeli csapatra, mindkétszer óriási, hihetetlen a túlerő, és mégis mindkétszer győz Akháb király. Már maga a tény is nagyon érdekes és elgondolkodtató, hogy lehet ekkora túlerővel szemben győzelmet aratni. De úgy gondolom, hogy még inkább érdekes ez, hogyha az előzményekre tekintünk. Tegyük a szívünkre kezünket, drága testvérek, mi biztos nem így rendeztük volna Akháb sorsát, hogyha Isten helyében lennénk. Hogy miért nem? Azért, mert Akháb király nem érdemelte meg a győzelmeket. A királyok első könyve leírja, minden addigi elődjénél gonoszabb volt, maga is átvette a Baál kultuszt, szabad kezet adott feleségének arra, hogy az élőisten prófétáit kiírtsa, és akár erőszakosan is a népet a Baálok felé terelje, és Isten ennek ellenére adott neki lehetőséget a Kármelhegyi istenítéletben, ami után csak néhány órával az volt a válasz, hogy felesége szabadon üldözhette életre halálra Izrael legnagyobb prófétáját, Illést. Gondoljuk végig, drága testvérek, mi biztos nem így rendeztük volna Akháb életét, hanem biztos, hogy úgy intéztük volna az ő sorsát, ha lehetőségünk lett volna erre, hogy soha többé ne legyen lehetősége gonoszra. Mi biztos nem adtunk volna neki több lehetőséget, hiszen gondoljuk végig, az ellenünk vétőknek is csak nagyon ritkán adunk lehetőséget új kezdetre, és nagyon ritkán adunk lehetőséget arra, hogy mint egy tiszta lappal, fehér lappal induljon előttünk. Ezzel szemben Isten új lehetőséget adott Akhábnak. Miután megmutatta a hatalmát az idegen népeknek bálványai felett a Kármelhegyi istenítéletben, ezután két alkalommal megmutatta hatalmát az idegenek királyai és idegenek hadseregei fölött. Akháb új lehetőséget kap újra és újra arra, hogy megforduljon, hogy megtérjen gonosz útaiból. Drága testvérek, nem ismerős egy kicsit ez a mi számunkra. Hol találkozhatunk még ilyen élethelyzettel? Hol találkozhattunk még azzal, hogy Isten új és új lehetőséget ad az ellene fordulónak, hogy próbálja jelekkel és csodákkal, mégpedig olyan csodákkal elérni, amiket az a valaki elér? Hol találkoztunk azzal, hogy könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű? Igen, drága testvérek, jól gondolja az, aki most a saját életére ismer rá. Mert a mi saját életünkből ismerős lehet mindez. Mert mi vagyunk azok, akik ellene fordulunk, mi vagyunk azok, akik azonban az ő kegyelméből újra és újra új lehetőségeket kapunk földi életünk során. Hogy mondja a próféta? Hogy mondja, amikor az Isten szavát idézi? Nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ez vonatkozott Izrael királyára akkor és ott, és ez vonatkozik itt és most ránk is, drága testvérek. Mégis nem mondhatjuk azt, hogy akkor ez jó is így a mi számunkra, mi éljük a világunkat saját gondolataink szerint, Isten pedig majd megbocsát nekünk, hiszen úgyis ez a kötelessége, és lényéből is ez fakad. Nem élhetünk így, mert ugyan könyörülő és irgalmas Istenünk van, aki késedelmes a haragra, de gondoljuk végig, hogy ebben a mondatban a késedelem mellett a harag szó is szerepel. Ez pedig azt jelenti, hogy egyszer betelik a pohár. Egyszer nem lesz tovább, egyszer elege lesz abból, hogy ellene fordulunk, elege lesz a mi hűtlenkedésünkből is. Gondoljuk végig, Akháb király életével fizetett engedetlenségeiért. Egy másik csatában, amelyből győztesként kellett volna kikerülnie, egy másik csatában, amelyet lényegesen jobb pozícióból vívott, ugyanazon nép ellen, amelyet kétszer legyőzött ebben a történetben, életével fizet azért, hogy az Isten ellen lázadt. Mi pedig lázadásunkkal az örök életünkkel fizethetünk. Vigyázzunk tehát, hogy mit teszünk, hogyan gondolkodunk, és hogy élünk a földi keretek között. A második csata, hogyha lehet, még különlegesebb, mint az első. És nem csak a hadseregek arányai miatt különleges, hanem abban, hogy Isten ebben a csatában nem csak Akháb felé demonstrálja erejét, hanem bizony az idegen népek felé is megmutatja az ő hihetetlen hatalmát. Hogy kezdődött ez a csata? Ben-Hadád tanácskozott szolgáival, akik megállapították azt, hogy azért vesztették el az előző háborút, mert a hegyekben zajlott az ütközet, és a zsidók istene az a hegyeknek istene. Elkezdenek ebből okoskodni, ha azonban síkságon történne az ütközet, ott a zsidók istenének már nincs hatalma, hiszen a hegyeknek istene, és ott a hatalma már nem segít. Meg is teszik. Felvonulnak a síkságon, 7 napig egymással szemben állva készülnek az ütközetre, majd megtörténik a csata, és az eredmény finoman fogalmazva katasztrofális az arámok részéről. Utolsó szálig, a király kivételével lemészárolták őket. Isten megmutatta a pogány népeknek, hogy nem csak a hegyeknek, de a völgyeknek, a síkságoknak is ura. Mondjuk egy kicsit másként, Isten a mindenség ura. Uralma mindenre, és mindenkire kiterjed. A pogány gondolkodás szerint logikus volt az, hogy egy Istennek csak bizonyos helyeknek terjed ki az uralma, csak bizonyos területeknek az ura, míg más területek nem tartoznak fennhatósága alá. Azonban, drága testvérek, a mi gondolkodásunkban, ha nem is tudatosan, de rejtett formában, miért van ez így? Miért jelenik meg időről időre búvópatakként? Mielőtt nagyon felháborodnátok, hogy mivel is vádollak benneteket, ki kell jelentenem, hogy magamat vádolom először, előttetek, és elmondom azt is, hogy miért. Mert ha valóban elhinnénk azt, hogy az Isten hatalma mindenre kiterjed, és minden az ő hatalma alá vettetett, akkor itt, ebben a földi valóságban így is élnénk. Nem uralkodna rajtunk a bűn, nem uralkodna rajtunk a kicsinyhitűség, nem uralkodna rajtunk az elkeseredés, a csüggedés, nagyon sokszor egy-egy nehezebb élethelyzetben a kilátástalanság. Nem félnénk a holnaptól, bármi is történik velünk, mindig bizalommal tekintenénk a jövő felé. Hogyha elhinnénk, hogy minden Isten királyi uralma alá tartozik, akkor nem jellemezné nagyon sok emberi kapcsolatunkat a békétlenség, a szeretetlenség, hiszen azok is az Isten hatáskörébe tartoznak. Elhisszük, hogy Isten a mindenség ura, de hogy konkrét élethelyzetekben is tud segíteni, azt már nagyon gyakran, nehezen tudjuk elképzelni. Imádkozunk hozzá, könyörgünk hozzá, leborulunk előtte, de úgy vagyunk sokszor, mint Péter fogság, akkor az apostolok. Hisszük is, meg nem is, inkább nem, hogy megszabadít bennünket, és amikor mégis jön a szabadítás, kicsinyhitőségünk ellenére, akkor mi vagyunk legjobban meglepve ettől. Betegségeinkben, gyászban, testi-lelki gyengeségben, csüggedésben olyan gyakran nem hisszük, hogy van szabadulás. Tegyük a szívünkre a kezünket, és érezni fogjuk életünkben nagyon gyakran, nem minden terület felett Istené az uralom. Részekről elismerjük, hogy az övé. Például erről az óráról, amit a neki szentelt csodálatos hajlékban együtt eltöltünk, de ennek a hétnek van még 167 órája. Mi a helyzet a többi 167 órával? Isten mindennek, egész lényünknek, testünknek és lelkünknek ura akar lenni. Erőszakot azonban nem fog alkalmazni. Ahogy énekelni fogjuk, ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Erőszakot nem fog alkalmazni. Nem töri ránk az ajtót, de várja, hogy átadjuk neki a királyi széket, ami teljes, ami egész életünk felett. Adjuk át hát, drága testvérek, életünk hegyei mellett a síkságokat, a völgyeket is a mi urunknak. A magasságok mellett a mélységeket is adjuk neki, a jó és rossz napokat, a szeretem és a nem szeretem időket, és teljes valónkat, testünket és lelkünket egyaránt. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te ígédet, a te ígédnek minden szavát, minden mondatát. Megköszönjük neked akkor is, hogyha ma nem tejnek eledelét kaptuk, hanem sokkal keményebb lelki eledelt, amely tükröt állít elénk, és amely tükörben láthatjuk, hogy a mi hitbéli utunkon hol tartunk, merre indultunk el. Köszönjük neked, hogyha nem is estek olyan jól ezek a szavak, hiszen ez is a te kegyelmedet, szeretetedet bizonyítja, arra mutat rá, hogy te nem akarod a bűnös halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen, és élete legyen benned. Megköszönjük neked meg nem érdemelt kegyelmedet, amelyet az Úr Jézus Krisztusban velünk közöltél. Fohászkodunk hozzád, hogy tudjunk élni ezzel a kegyelemmel, ne pedig hűtlen módon visszaéljünk vele. Így ajánljuk kegyelmedbe gyülekezetünket, a te népedet, és könyörgünk azért, hogy te légy ennek a népnek őrizője, oltalmazója, pásztora. Eléd visszük azokat a testvéreket, akik testi vagy lelki terhek hordozása alatt roskadoznak. Eléd visszük és kegyelmedbe ajánljuk a beteg ágyhoz kötött testvéreket, akik testben itt lennének, de nem tudnak eljönni, mert ugyan a lélek kész, de a test erőtelen. Könyörgünk gyógyító orvosként, állj meg mellettük, és hogyha az a te szent akaratod, hozd vissza őket a közösségbe. Eléd visszük azokat a testvéreket, akiknek az elmúlt héten kellett ravatal, nyitott sír mellett megállani. És eléd visszük a sípos család tagjait, akik az elkövetkező órákban fogják ugyanezt megtenni. Könyörgünk, állj meg a gyászt hordozó életek mellett, töröld a szemükről a fájdalomnak, veszteségnek könnyeit, és mutasd meg nekik, hogy aki benned hisz, ha meghal is, örök élete van annak. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze a mi lelkünknek könyörgését, és imádkozzunk együtt és fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük el, és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Nem hagyja el az Úr az ő népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a saját népévé tegyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a jövő heti alkalmakat a szokott szép rendben megtartjuk. Arra kérjük azokat, akik Síposete Álmos ceglédi temetésére, ami ma délután 14 órakor kezdődik, el szeretnének utazni, hogy 3:45-re jöjjenek ide a templom főbejáratához. Aki autóval tud Ceglédre jönni, az jöjjön autóval, ezt kéri nagy tiszteletű úr, készen arra, hogy másokat vigyen és hozzon. Aki pedig nem tud autóval jönni, de szeretne eljönni, jöjjön ide a megadott időpontra, és reméljük azt, hogy mindenkinek jut majd hely valamelyik gépkocsiban. Az elmúlt héten halottunk volt, az alsóvárosi temetőben búcsúztunk Mohos Gábortól, akit 70 éves korában szólított el közülünk teremtője. Temetése 17-én csütörtökön volt, 13 órakor, emlékét őrzi édesanyja, egy fia és két leánya. Az ő gyászoló hozzátartozók életére e helyről is Isten vigasztaló kegyelmét kérem. Dr. Juhász Imre gyülekezet egykori gondnoka, Éppen ma 20 esztendeje ment el a minden élők útján, szólította haza őt teremtő ura, emlékezzünk rá, tudva azt, hogy az igaznak emlékezete áldott.